Köszönjük neked, mennyire édes atyánk, hogy egész héten a te ígéd által jelentetted ki számunkra magadat. Köszönjük, hogy olyan sokféleképpen mutatkoztál be, aki képes vagy átformálni az emberi szívet, és képes vagy arra, hogy a mi életünket a te képedre formáld. Köszönjük neked, Urunk, elsősorban azt a nagy kegyelmet, amit ott a Golgotán értünk elvégeztél. Köszönjük, hogy a Golgotai kereszt által, a te önmagad feláldozása által nyitottad meg számunkra a lehetőséget arra, hogy kibékülünk az Atyával. Tetted lehetővé számunkra azt, hogy egy nyomorúságos bűnnel megterhelt életből megszabadíts bennünket egy szabad életre, ahol nem kell a bűnt követni, nem kell az élet nyomorúságait megtapasztalni, hanem átélhetjük a te szeretetedet, átélhetjük a te átformáló kegyelmedet és azt a munkát, amivel bennünket jobbá, tökéletesebbé formálsz. Köszönjük neked, Urunk, hogy ezt az ajtót nyitottad meg a számunkra, és mi beléphettünk, és köszönjük, hogy hatolnak a formált bennünket. Urunk, nem szeretnénk mi sem úgy gondolkodni, hogy mi már ezt elértük volna, hanem Pállal együtt mondjuk, hogy célegyenes igyekszünk arra, hogy te átformálj bennünket, és elérjük azt a tökéletes célt, amit te készítettél a számunkra. Köszönjük, hogy ezen a héten is ezzel foglalkozhattunk, ezt töltette be a mi szívünket, és ezzel akartál bennünket tovább vezetni, lépésről lépésre, lépcsőről lépésre, fölfelé haladva a megszentelődésnek az útján. Urunk, te tudod, hogy mire jutottunk el, te tudod, hogy mit értettünk meg a te szavattól, te arra kérünk, hogy mindazt, amit nem értettünk meg, vagy mindazt, ami elkerült a figyelmünket, azt juttasd eszünkbe, és mindazokban formáljál bennünket. Hadd lehessünk neked kedves, téged követő gyermekeit, és így tudjunk rólad bizonyságot tenni szavainkkal, életünkkel, mindazok közé, akik közé állítottál, hogy szolgálhassunk neked. Áldjunk téged azért, hogy ma is közöttünk akarsz lenni, és megáldott a mi együtt létünket. Hadd mondjuk együtt, hogy szólj, szólj, mert hallják, hogy szolgál, és tudunk a te kegyelmedet. Köszönjük, hogy meghallgat bennünket, és így jöhetünk hozzád, Úrunk, és hiszük, hogy te Úr és Úrra meghallgat bennünket, és megadod mindazt, amire nekünk szükségünk van. Köszönjük, hogy közöttünk vagy. Várjunk rá. Ámen. Jézus és előtt ünnepeljük el a rólad szól édesem Jézus, te hű barátunk.
Thank you. ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség most és mind örökké. Amen. Hallgassa meg, kedves gyülekezet, hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet sorozatunk utolsó napjául kijelöltek számunkra, és megírva találjuk Jelenések könyvének 3. fejezetében a 21. verset a következőképpen. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Urunk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Drága gyülekezet, szeretett testvérek! Ahogy néhány nappal ezelőtt szolgatársam is elmondta bizonyságban, úgy osztom meg én is, hogy mit jelentett számomra, mikor kezembe vettem az Allianz imahét programját. Rendkívül találóak és sokat mondóak ezek a címek. Központi helyen az a Jézus áll, akinek van hatalma átformálni egy emberi életet, az emberi magatartást, a gondolkodását, az embernek a teljes lényét. Átformálni a szellemi és lelki világát, megtisztítani a testét, és valóban a Szentlélek templomává tenni. Van hatalma átformálni a hitetlen, kételkedő, kétségeskedő szívet, és nem csupán arról van szó, hogy eddig így gondolkodtam, és ezután így gondolkodom. Jézus átformálása sokkal mélyebb, valóban elhat a vesékig, valóban elhat az ízületekig, a velőkig. Úgy mond, aki Jézussal találkozik, és a szándékában az látható, hogy engedelmeskedni szeretne, azt teljesen átformálja. Szoktuk mondani, az egész életét fenekestül felforgatja. Annyi ilyen példát lehet látni, olvasni a Szentírásban. Nyilván van negatív példa is, és hogy felettessem a negatív példát, először azzal kezdem. A gazdag ifjú. Talán az egyik legszembetűnőbb történet. A gazdag ifjú találkozott Jézussal, de az engedelmesség hiányzott a szívéből, és ennek meg is lett a következménye. Elment Jézustól, és ez a drámai, elment Jézustól szomorúan. Drága testvérem, ezen a mai estén először hadd mondjam el neked, nem kell, hogy elmenj erről a mai alkalomról szomorúan. Nem kell. Lehet, hogy hallasz ma is olyan dolgokat, ahogy az egész héten, vagy ki tudja, milyen régóta próbál az Isten téged utolérni, mióta próbál az Isten megszólítani, megtérésre hívni. Lehet, hogy hallasz ma is olyan dolgokat, melyek miatt megszomorodsz, hiszen Isten szava meg is ítél, rámutat a bűnökre, és ez nagyon fájdalmas, ez nagyon fáj. De Isten így dolgozik. Nem tud másképpen dolgozni Isten. Isten így dolgozik, hogy megszomorít. Isten így dolgozik, hogy fáj. De nem kell szomorúan elmenned, mint a gazdag ifjú, hanem ahogy olvashatjuk, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Mert erről a mai estéről is csak azok fognak elmenni szomorúan, akiknek kemény marad a szívük. Isten át szeretne formálni téged és engem is. Nem azt akarja, hogy szomorúan menj el ma este innen, hanem kezébe akarja venni a törékeny életedet, és arra akar téged rábírni, hogy hadd formáljalak, hadd formáljam a te szívedet. Ehhez az kell, hogy legyen benned engedelmes szív. Legyen benned engedelmes szív, keresd az Isten akaratát, és higgy benne feltétel nélkül, bízz rá magad feltétel nélkül, és akkor elkezdi benned az átformálást. Olyan dolgokat fogsz, és ezeket hadd hangsúlyozom, ezeket a gondolatokat, olyan dolgokat fogsz igazságnak vélni, melyeket addig hazugságnak láttál, melyekben korábban kételkedtél. És ha így ülsz most itt, nincs semmi baj, nem baj. Ha így ülsz most itt, nem baj, de engedd magad, hogy Isten megszólítson, hogy Isten meggyőzzön. Lehet, hogy először vagy itt. Lehet, hogy talán egy olyan nap van mögötted, amit a hátad közepére se kívánsz. Lehet, hogy egy olyan hét van mögötted, lehet, hogy olyan kapcsolataid vannak, amit nem kívánsz másnak. És lehet, hogy szomorúan jöttél erre az alkalomra, de engedd, hogy Isten megszomorítson ma téged, és szándékosan mondom, engedd, hogy Isten megszomorítson téged, mert tudjuk, Pál apostol azt mondja, hogy az Isten való, Istentől való szomorúság az megtérést fog szerezni. Az gyógyír lesz a te életedre, az valóban egy olyan változást fog előidézni a te életedben, amire talán soha nem gondoltál. Lehet, hogy annyi mindenben kerested már a választ, lehet, hogy már annyi helyen próbálkoztál, de nem véletlen, hogy ma este te itt vagy. És nem véletlen, hogy egész héten az a téma átformál. Engedd, hogy Isten formáljon téged. Engedd, hogy megszólítson. Engedd, hogy meggyőzzön. Ne emberekre tekintsél, ne embereknek próbálj megfelelni, tetszeni, hanem keresd először az Isten akaratát. Legyen benned engedelmes szív, Uram, tudom, te jót akarsz. És olyan csodát tapasztalhatsz meg, szeretett testvérem, melyet megtapasztalhatod annyi szereplő a Szentírásban. És most folytatom a sort a pozitív példákkal. A gazdag ifjú szomorúan ment el, de sokan, akik találkoztak Jézussal, elkezdte őket formálni, és mivé lettek? Isten engedelmes követeivé lettek. Ott van például Zákeus. Az egyik számomra a legszuperebb srác. Számomra olyan sokat jelent az ő személye, egy mindenki által megvetett, közutálatnak örvendett srácról van szó, egy fiatal ember. Elég sokan utálták, nem sok barátja volt. Ha volt is, talán lehet, hogy a pénze miatt. Aztán engedelmes szívet tett az Isten ő belé, mert fölmászott a fára, akart valamit Jézustól, nem tudjuk, hogy mit. Az ige nyitottá hagyja ezt. Fölmászott a fára, alacsony termetű, csak a farzsebeket látta, alacsony termetű ember volt, fölmászott a fára, akarta látni Jézust. És aztán milyen engedelmes szívet adott neki az Úr Jézus. Vagy ott van Magdalai Mária. Nem sok mindent tudunk róla. Vannak összemosások Máriával, Mária névvel kapcsolatosan. Nem sokat tudunk róla, de minden esetre Lukács egy nagyon érdekes dolgot megjegyez vele kapcsolatban, hadd olvassam fel. Vele volt a 12, mármint Jézussal, és néhány asszony, akiket gonosz lelkektől szabadított meg, és betegségből gyógyított meg, Mária, akit Magdalainak neveztek, akiből 7 ördög ment ki. Kemény megkötözöttségben élt ez az asszony. Minden tekintetben. Ott van egy bűntől, ott van az ördögtől megkötözött asszony, és megszabadítja, megváltoztatja az életét, úgy átformálja ezt az asszonyt, hogy az Jézus leghűségesebb asszony követője lesz. Ott van a samáriai asszony, akit sokan megvetettek származása miatt, de Jézussal való találkozása fenekestül felforgatta az életét, vagy ott van Péter, egy egyszerű halász, egy egyszerű vállalkozó, és a Jézussal való találkozás folyamán, miután kezébe veszi az életét Jézus, elkezdi követni, ott hagyja a vállalkozását, és Jézus formálásának az egyik gyümölcse lesz az a csodálatos mondat, olvasom Lukács 5.8-ból, Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt, Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. Micsoda csodálatos mondat. Adámi László szolgatársam tegnap utalt a híd gyülekezetére, és annyira kikívánkozik belőlem, én egy bő évig jártam a híd gyülekezetébe. Lehet, hogy sokakban sok minden lerombolódik most, de nem baj. Egy bő évig jártam Budapesten a híd gyülekezetébe, és tudjátok, az egyik legszembetűnőbb dolog volt számomra, és akkor még nem voltam hitre jutott ember, nem voltam. De az egyik legszembetűnőbb dolog az volt számomra, hogy miért hanyat dőlnek az emberek. Aki Isten jelenlétébe lép, az nem hanyat vágódik, hanem leborul. És ez egy óriási nagy különbség, drága testvérek. Amikor az Isten elkezd formálni, akkor úgy kezdődik, hogy leborulok az Isten elé, nem hanyat vágódom. Józsué, Dávid, Illés, Jósáfát, Jób, Péter és még a tisztátalan lelkek is, ezt olvashatjuk az igében. Márk evangéliumának 3. fejezetében, a 11. versben olvassuk el, nézzünk utána. Még a tisztátalan lelkek is leborulnak előtte, és lehetne sorolni meg annyi példát, és ezek mind egytől egyig az Úr elé borulnak. És úgy gondolom, hogy ez egy árulkodó jel Isten jelenlétéről, és a más lélek jelenlétéről. Ez legyen egy finom tanítás, kedves testvérek, ezzel kapcsolatban. Mert ott, ahol az Isten megjelenik, ott, ahol az Isten elkezd formálni embereket, ott leborulás van. Egyszer hallottam egy prédikációt Révész Árpád testvéremtől, egyszer azt mondta, hogy ne kiborulj, hanem leborulj. És nagyon találó. Az Isten formálásában elkezdődik az, hogy leborulok. Nem hanyat vágódom, leborulok az Úr elé. Ezeket az embereket, akiket az imént felsoroltam, Isten elkezdte formálni. És a formálás az engedelmességgel kezdődik, ahogy Péter mondja, Uram, a te szavadra mégis. Micsoda engedelmesség van ebben a mondatban, Uram, a te szavadra mégis. Lehet, hogy nem értek vele egyet. Lehet, hogy talán Péter mondata mögött ott volt az, hogy hát Jézus, ne haragudj, hát én tisztelek téged, mindenek elmondanak, de azért a halászásban ne szólj már bele. És lehet, hogy ez volt Péternek a mondata mögött, hogy a te szavadra mégis, egye fene! Nincs rá emberi magyarázat, nincs rá emberi logika, de a te szavadra mégis. És Isten elkezd formálni, úgy, mint a feltámadott, úgy, mint a szenvedő, a király, a győzedelmes, a megbízó, a barát, az ő lelke, és végezetül, mely a mai napunk témája, mint a beteljesítő. A formálás elengedhetetlen feltétele tehát, testvérek, az engedelmesség, a formáló első lépése pedig megláthatja veled, hogy milyen vagy. Megláthatja veled a formáló, hogy milyen vagy igazából. Elkezded magadat Isten szemszögéből látni. És ez egy nagyon fontos lépés. Elkezdem magamat az Isten szemszögéből látni. Kezdesz elfogulatlan lenni magaddal szemben. Az ember annyira elfogult önmagával szemben, annyira próbálja mindet, hogy saját maga javára magyarázni, és amikor az Isten elkezd formálni, akkor elkezdek elfogulatlan lenni magammal szemben. elkezded gyűlölni a benned lévő, az életedet teljesen átszövő bűnt. Isten mércéje nélkül a bűn az nem bűn. Hadd mondjam el, Isten mércéje nélkül a bűn az nem bűn. Isten mércéje nélkül a bűn az nem fáj. Spurgeon egyszer azt mondta, és olyan csodálatos ez a mondat, a bűn hiába fürdik kölni vízben, utána is bűzlik. Lehet azt magyarázgatni, lehet azt szépítgetni, Isten mércéje nélkül kölni víznek tűnik, de amikor Isten elkezd formálni, akkor ahogy tegnap is hallhattuk, érzékenyé tesz bennünket, és rádöbbenünk, hogy valami nagyon-nagyon bűzlik. Amikor az Isten elkezd formálni, akkor rádöbbenek arra, a Spurgeon-i kép alapján, hogy bűzlik az életem. A bűntől bűzlik az életem. És itt nem arról van szó, hogy ostorozza magát a keresztény ember, hogy jaj, én bűnös, nem erről van szó, drága testvérek, hanem arról van szó, hogy az ember elkezdi valóban látni magát az Isten szemével. Hogy milyen ember vagyok valójában. Hogy az egész életemet átszövi. Tehetek róla, nem tehetek róla, hoztam, nem hoztam, nem ez a kérdés, hanem az a világos, egyszerű tény. Átszövi az életemet. Kezdesz elfogulatlan lenni magaddal szemben, és már nem a magad szemszögéből nézed, hanem az Isten szemüvegén keresztül a szent és tiszta Isten szemével látod a magad tisztátalan életét. A hitetlen, Istent nem félő ember mindig a saját szemszögéből nézi az életét, és a mának él. Ezt figyeljük meg. Az ember hihetetlenül egoista. Az ember hihetetlenül csak maga körül forog. Szoktam ezzel a képpel érni, mint egy elejtett 10 forintos, olyan az ember, csak maga körül forog. Csak magát látja. És amikor a beteljesítő elkezdi formálni az embert, és ez jellemző a hívő emberre, akkor elkezd mindent a cél szemszögéből nézni. Mindent a cél szemszögéből nézni. Mi a beteljesítő célja? Mi a célja velem? Mi a célja az életemmel? És a beteljesítő úgy munkálkodik, kedves testvérek, hogy be is akarja fejezni. Ő nem végez fél munkát. Isten soha nem végez fél munkát. Nem hagyja befejezni idő előtt, mondván, hogy feladom. Isten, amit elkezd a te életedben, az be is fejezi. Ezért mondja az ige, Filippi levél első fejezetének 6. versében, éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. És a beteljesítő az így dolgozik, így munkálkodik az ember életében. Az az ige rész, amelyet felolvashattam, mely alapjául szolgál a ma estének, már 17 éve az egyik legdrágább számomra. Nagyon szeretem ezt az ige szakaszt, a laodiceai gyülekezetnek minden egyes csinyát, binyát, minden egyes nehézségét és fájdalmát, örömét. Nagyon szeretem, mert Isten ezen a gyülekezeten, ennek a gyülekezetnek íródott levelén keresztül szólított meg engem is. Néhány verssel korábban Jézus lerántja a leplet a gyülekezetről, és azt mondja, hogy így mivel se nem vagy hideg, se nem vagy forró, hanem langymeleg vagy, ezért kivetlek téged az én, kiköplek téged az én számból. És az egyik legdrágább számomra. Isten csak azzal tud mit kezdeni, kedves testvérek, aki engedelmes. Azt látom a szolgálataim során, hogy emberek jönnek Isten tiszteletre, meghallgatják az igét, és hazamennek, és élnek tovább úgy, ahogy éltek. Nincs az életükben engedelmesség, folytatják tovább, nincs változás, se változásnak árnyéka. Meghallgatták az igét, és minden megy tovább. És ez egy olyan drámai dolog, kedves testvérek, nincs változás az emberek életében. Meghallgatják, egyetértenek, bólogatnak, talán azt mondják, hú, a lelkész milyen jól megmondta, és ennyi. És nincs engedelmesség a szívükben. A laodíciai gyülekezetben hasonló a probléma. Mindenük megvan, és talán ez a legnagyobb probléma. Mindenük megvan. A legnagyobb veszedelem, hogy a gyülekezet nincs tudatában a helyzetének. Gazdagnak tartja magát minden tekintetben tökéletesnek, rendezett és kiegyensúlyozott anyagi helyzete és körülményei következtében. Jézus a gyülekezetet az Isten értékelése szerint mégis így jellemzi, és ez a megdöbbentő, kedves testvérek, nyomorult, szánalmas, szegény, vak és mezítelen. Mert a beteljesítő az úgy formálja az embert, úgy formálja a gyülekezetet, hogy elmond mindent. Elmondja a teljes igazságot. Isten sohasem köntör falaz. Isten nem kerül téged, mint macskát, macska a forró kását, hanem elmondja. Mert a formáláshoz ez is hozzá tartozik. A beteljesítő úgy kezdi el a formálást, hogy azt mondja, hogy én elkezdem benned, és én be is akarom végezni. Jézus lerántja a leplet a laodíciai gyülekezetről, és a gyülekezet nem éli meg az engedelmességet. Nem engedi magát formálni a világ szerint való gazdagság, a bankváros aranya helyett tűzben megpróbált aranyat, igaz hitet, izzó hitet kínál Krisztus gyülekezetének. A mezítelenség, a szégyenérzet, a gyalázat, a megbocsátatlan bűnök jele az üdvösség hiánya. Isten nem akarja, hogy a hívő ember, a gyülekezeteink megrekedjenek egy bizonyos szinten. Nem akarja Isten. A beteljesítő növekedést, erősödést akar kimunkálni, kiformálni. És hogyan teszi ezt? Kedves testvérek, erre a ma délelőtti igében döbbentem rá. Ma délelőtt az útmutatónk alapjául kellett hirdetni az igét, Mózes 4. könyvéből, a 14. fejezet 10. versétől a 23. versig. Ez nagyon megdöbbentő rész. Egy hihetetlenül megdöbbentő rész, kedves testvérek. Ritka példa a Szentírásban, de Isten lemond az ő népéről. Azt mondja, hogy pusztuljatok. Nagyon kemény. Isten azt mondja, olvasom, akkor megjelent az Úr dicsősége a kijelentés sátra fölött egész Izraelnek, és ezt mondta az Úr Mózesnek, meddig utál engem ez a nép, és meddig nem hisz bennem a sok jel ellenére sem, amelyeket közöttük tettem. Megverem dögvésszel, és elűzöm őket, de téged náluk nagyobb és erősebb nemzetté teszlek. Megutálta a nép, a népet, Isten. És kedves testvérek, tudjátok, Isten hatalmas, tudjátok, Isten mindenható, de Istennek, és remélem, hogy nem botránkoztatok meg senkit, és ahogy mondtam, erre ma délelőtt jöttem rá, Istennek van egy gyenge pontja. Van egy gyenge pontja az Istennek. Ezt mondja Mózes, az Úr türelme hosszú, szeretete nagy, megbocsátja a bűnt és a hitszegést. Istennek az a gyenge pontja, hogy szeret. Istennek az a gyenge pontja, hogy szeret téged, hogy át akar formálni. És Mózes rátapintott a lényegre, amikor az Istennel beszél. Rátapintott Istennek a gyengéjére, hogy szeret téged. A gyenge pontja, hogy annyira szeret téged és engem, annyira türelmes, és idézek egy igét, kedves testvérek, Római Levél 2. fejezetéből, vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz. Az Isten gyenge pontja a szeretet és a türelem. Ma is van lehetőséged letenni mindent. Ma is van lehetőséged engedni az Úr szavának. Ma is van lehetőséged engedelmeskedni, hogy a célt, a beteljesítő által felkínált célt, azt meglásd, hogy leessen a lepel, vagy fiatalos nyelven mondva a tantusz. Lásd meg, hogy a cél nem más, ahogy az ige fogalmaz, és ez a lényege a beteljesítő munkájának, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg se gondolt, azt adja Isten az őt szeretőknek. És eddig akar elformálni. Eddig akar benned dolgozni, hogy te is ott legyél. A sátán kivette a gondolatomból azt az éneket, most már nem akartam itt keverni, mielőtt jöttem föl. Fenn a mennyben, talán ismerik ezt az éneket. Egy gyönyörű szép ének. Ezzel nem üzenni akartam, hogy de jó lenne elénekelni, de úgy gondolom, hogy sokan ismerik ezt az éneket. Fenn a mennyben minden győztesnek vár, ugye ott. Minden győztesre vár. És amikor a beteljesítő elkezdi benned a munkálkodást, amikor elkezdesz engedelmeskedni, akkor idáig dolgozik, hogy az Úr minden győztesnek ad arany koronát. Vígan lépkedünk utcákon át, arany utcákon át, ugye, hogy az ének, csodálatos ének. Kedves testvérem, a beteljesítő, amikor elkezd formálni, akkor ezt kínálja neked. És ha már Spurgeontól idéztem az elején, akkor Spurgeonnel is kell befejeznem. Ennek a laudíciai gyülekezet résznek az utolsó mondata, nagyon megdöbbentő, nem is lapozom, de már föl tudtam lapozni. Azt mondja Jézus, akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. És Spurgeon egyszer azt mondta, hogy az a legsüketebb, aki nem akar hallani. Drága testvérem, ha te ezt nem akarod meghallani, akkor te soha nem is fogod meghallani, hogy mit készít neked az Úr. Akinek van füle, hallja, hogy mit mond a lélek a gyülekezetnek, hogy meddig és hová akar téged teljesen átformálni. Amen. Imádkozzunk. Drága Úrunk, köszönjük az igét, amely lélek és élet, és meg tud eleveníteni. Úrunk, kérünk, hogy meg ne keményítsük a szívünket, el ne menjünk szomorúan, hanem átéljük, megtapasztaljuk a bűnbocsánat örömét, és megtapasztaljuk az új életet, a kegyelmet, az irgalmat, és megtapasztaljuk a te gyenge pontodat, a szeretetet és a türelmet. Amen.
Te azért jöttél ebbe a világba, hogy megkeresd és megtartsd az elveszettet. Úrunk, köszönjük, hogy neked célod van a életünkkel. Te elkívánod végezni bennünk azt a tökéletes munkát, hogy végre kiábrázolódjon bennünk a te képed. Úrunk, nagyon sokszor van kísértésünk arra, hogy ez lehetetlen, látva életünket, látva mindennapi harcainkat, vergődéseinket, kísértéseinket, hol sokszor adnánk fel szívesen, és mondanánk azt, hogy Uram, nem tudjuk, nem vagyunk erre elég jók, és nincs elég erőnk. De köszönjük neked, Urunk, hogy te világossá teszed számunkra, hogy nem is a mi erőnk szükséges ehhez, hanem te vagy az, aki mindezt elvégzett bennünk. Ha mi szívünk kész arra, hogy meghalljuk a szavadat, ha kész arra, hogy átadja a szívünk az uralmat a te kezedbe, és engedjük, hogy te formáljál bennünket. Köszönjük, hogy így formáltál bennünket, mint feltámadott, mint szenvedő, mint hatalmas király, akinek hatalma van, még a mi életünk fölött is. Így formáltál bennünket, mint győzedelmes, mint megbízó, mint barát. Így formáltál bennünket a te lelked által, és így fogod beteljesíteni azt a tökéletes munkádat mindannyiunk életében. Köszönjük, hogy mindez nem tőlünk származik, hanem ez mindennek a te kegyelmed lehetséges. Szeretnénk így hívni, várni minden nap a mi életünkben. És Urunk, segíts, hogy tegyünk félre minden megkörnyékező bűnt, amelyben minket tűnhet. A te átformáló kegyelmettől el akar bennünket távolítani. És így jövünk te hozzád, Urunk, a tőled tanult kiváltságban.
Köszönöm, hogy megtaláltad.
Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtad, és könyörüljön rajtad, fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked.